Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! A rendhagyó politikai nyár után atipikus szezonnyitásra van alkalmunk Romániában. Dinamikusan kezdődött a hét, 4 csomagot ismertetett a kormányfő. Felelősségvállalással ezek deficitcsökkentő intézkedések, 82%-os jelenlét, mármint a parlament együttes ülésén is elég ritmusosan indult a nap, ahhoz képest azért van egy elakadása. Az 5. csomag esetében a koalíciós partnerek nem jutottak dűlőre, és pillanatnyilag úgy tűnik, hogy ez a feszültség a kormányzati struktúrát eléggé komolyan nyomasztja. Valószínű, hogy újabb egyeztetésekre kerül majd sor. Így fog majd ez folytatódni a továbbiakban is. Állandó egyeztetések, finomítások, értekezletek, megbeszélések jellemzik a további munkát is. Kérdem Kelemen Hunort, az RMDS szövetségi elnökét, akinek köszönöm, hogy itt van velünk a műsorban.
Kívánok. Egy koalíciós kormányzatban az csak természetes, hogy állandóan egyeztetni kell, és minden politikai döntést a koalíciós résztvevőknek, pártoknak a beleegyezésével lehet meghozni, aztán azt a kormányzat természetesen a közigazgatási nyelvre lefordítja és érvényesíti. De egy négypárti koalícióban nem lehet másképpen dolgozni, csak úgy, hogy leülnek az emberek, és megegyeznek, kompromisszumokat keresnek, kompromisszumokat kötnek. Hogyha valaki egyedül akar kormányozni, ahhoz 50%-ot minimum kell kapni a választásokon, és akkor már nem kell egyeztetnie senkivel a politikai vezetésből, akkor csak saját magára kell hallgatnia, illetve nyilván a társadalmi szükségleteknek és a kontextusnak kell megfelelnie. Lesznek egyeztetések ezután is, nem vagyunk egy drámai helyzetben, azért nem kell ezt túl dramatizálni. Van egy kis vita, és ezt a következő 1-2 hétben, 3 hétben azt gondolom, hogy le lehet zárni, és tovább kell menni, mert a közigazgatásban ezekre a kiegészítésekre, módosításokra, helyenként reformokra szükség van, mert azért én azt mondanám, hogy itt mély reformokról nem kell beszélni az összes felelősségvállalással kapcsolatosan, nem reformokról van szó. Vannak reformelemek, van olyan ágazat, vagy van olyan része a döntéseknek, amelyek reformot hoznak, de van egy csomó olyan kérdés, amelyeknek semmi közük a reformhoz, mert a rendszer működését nem változtatja meg alapjaiban, nem egy új filozófiára, elméletre helyezi a gyakorlatot, hanem egyszerűen a költségvetési hiány lefaragásához keresi az eszközöket és a módozatokat. Egy adóemelés az nem reform, egy létszámcsökkentés a közigazgatásban annak semmi köze a reformhoz. Reform az, hogy az igazságszolgáltatásban rendet teremtünk, és az igazságszolgáltatásban is 65 éves korig kell dolgozniuk az ügyészeknek és a bíráknak, és hogy a fizetésük, jövedelmüknek, a fizetésnek, a nettó fizetésnek a 70%-a maximum lehet a nyugdíjuk akkor, amikor 35 év munka után 65 éves korban elmennek nyugdíjba. Tehát, hogy az egy valós reform, de az, hogy most levágunk 10.000, 11.000, 12.000 állást a közigazgatásban, annak semmiféle reform jellege nincsen. Tehát ez az összes csomag, amit eddig a kormány felelősségvállalással elfogadott és elfogad, azoknak egy része a költségvetési deficitet irányozta elő, hogy rendbe rakja, más része pedig tartalmaz reformelemeket is, így van, ez kétségtelen.
A PSD, a szociáldemokraták azok, akik ugye leginkább a közigazgatási csomag ellen, illetve annak egy bizonyos, a létszámcsökkentésre vonatkozó fejezete ellen nyilatkoztak, és hát elindul egyfajta érdekes játék, amit megegyeznek a koalícióban, azt majd a parlamentben megpróbálja a Szocdem párt korrigálni különböző módosításokkal. Ez addig fog tartani, amíg leülepszik a PSD környékén a helyzet, magyarán meg lesz az őszi kongresszus, stabilizálódik a párt, és akkor már mégiscsak egy nyugodtabb koalíciós szereplővel lesz dolgunk?
A szociáldemokrata pártnak ideiglenes vezetése van, én nem tudok senkinek tanácsot adni, nem ez az én dolgom, viszont minél hamarabb le kell nekik zárniuk ezt az ideiglenes állapotot, mert akkortól kezdve gondolom a párton belül is megnyugszanak a kedélyek, nincs verseny. Most a párton belül verseny van, és ez nyilván érezhető a koalíciós munkában. Hogy ezt ők mikor zárják le, milyen módon, az nem az én dolgom, de valóban erre szükség van, és minél előbb nekik ezt rendezniük kell, mindenféle szempontból ez az indokolt a koalíció működése szempontjából is.
Költségvetés kiegészítés várható szeptember közepére, ígérte a kormányfő. Büdzsé kiegészítésről beszélünk. Itt a két szövetségi minisztérium hogyan tud majd érvelni annak érdekében, érdekében, hogy a kereteit, lehetőségeit ne csökkentsék nagy mértékben a kulturális tárcára és a fejlesztési tárcára gondolok tételesen.
Költségvetési módosításig még sok van, és nem lesz pozitív. Nincs, ahogy pozitív legyen, tehát nincs pénz pluszba. Mínuszban van pénz. Tehát le kell csökkenteni a kiadásokat. Mi azt mondtuk a tavaly, azt mondom én most is, hogy kisebb államra van szükség, az államot fogyókúrára kell fogni, és ezt észszerűen kell csinálni. Tehát nem lehet úgy vágni a pozíciókból a közigazgatásban, sem a központiban, sem a helyi közigazgatásban, hogy ne legyen egy pontos képed. És itt a pontos képnek a megrajzolásával van a baj, hogy milyen számokkal dolgozunk, és hogy mihez viszonyítjuk a népszámlálási adatokhoz, viszonyítjuk tovább a számolásokat, vagy a lakosságnyilvántartáshoz, ezek nem esnek egybe, hogy a februári vagy az augusztusi számokhoz viszonyítunk, mert a prefektúrák szabják meg az önkormányzatoknak, hogy a lakosság függvényében mennyi alkalmazottjuk lehet, és addig, amíg nem látunk egy teljes képet, addig nagyon nehéz egy észszerű, egy méltányos döntést hozni, de fogyókúrára kell fogni az államot, a központi kormányzattal kell kezdeni, és a helyi önkormányzatokkal kell folytatni. Én egyébként az egészet fordítva indítottam volna, hogyha nekem kell döntést hoznom egymagamban. Én augusztusban meghoztam volna, vagy júliusban ezeket az intézkedéseket, és utána jöttem volna a fiszkális résszel. Na most a költségvetés kiegészítésig azért van még néhány hét mindenféleképpen, mert egy csomó számot ebben a pillanatban sem látunk, tisztán látunk pontosan. Románia elveszít a tavaly előtti a PCDP-nélék kormány különböző rossz döntései, időhúzása, döntés halasztása és rossz döntései miatt 7,8 milliárd eurót. Na most ahhoz, hogy ezt a 7,8 milliárd eurót, amikor Romániától elveszi az Európai Unió, és ez azt jelenti, hogy a pénzérében lévő beruházásoknak a jelentős részét le kell vágni, ahhoz, hogy mit vágsz le és hogyan vágod le, szükség van, mert vannak elkezdett munkák, amelyeket a jövő augusztus végéig be kell fejezni, vannak el nem kezdett munkák, amelyeket bizonyos típusú munkákat be lehetne fejezni, másokat biztos, hogy nem lehet befejezni, mert hogyha még el sem kezdték, sőt, még a közbeszerzés sem indították el, nincs, hogy a jövő augusztusáig befejezd, és most arról folyik az egyeztetés, a vita, hogy milyen beruházások maradnak a jövő évre, és ezek a beruházások természetesen, mivel önrészt is kell biztosítani a költségvetésből, az önrészt meg kell, hogy kapják. Különösen a szállításügyben ez nagyon nagy összeget jelent, az önrész, mert maga a beruházások volumene is nagy, és így aztán az önrész is nagyon magas, és közben ezeket nem lehet és nem szabad lezárni, mert ezzel a gazdaságot lassítod, és azzal a recessziót éred el, ami pedig Romániának ma a végső kegyelem döfés lenne a költségvetési deficit mellé, hogyha gazdasági recesszióba esne vissza. Na most, ami a fejlesztési minisztériumot illeti, ott vannak nagy beruházások. A szállégnyi programot, abban megegyeztünk a koalíció, vagy visszük tovább 2026-27-28-ba, minden esztendővel lesz pénz, de lassítva, prioritizálva fognak menni a beruházások. Az idén is még néhány milliárd lejre szükség lesz ahhoz, hogy a folyamatban lévő munkákat lehessen kifizetni. Én azt gondolom, ezzel nem lesz baj, de ezt a pénzt valahonnan el kell venni, mert nincs plusz pénz. A kulturális tárcától pedig nem lehet elvenni, mert ott annyira keveset tettek be a tavaly, mert ez a költségvetés ez nem a Bolozsán kormány alatt született, hanem még a Csolákú kormány alatt, hogy onnan elvenni nincs amit, illetve valószínű, hogy valamennyi minimális kiegészítésre, nem nagy kiegészítésre ott is szükség lesz ebben az esztendőben. Viszont mivel ezeket a nagy beruházásokat most nézik át, most fésülik át, és ennek jelentős része a MIP-nél van, a szállításügynél van, és egy jelentősebb része a fejlesztésnél van, ebben a pillanatban nagyon nehéz a költségvetés kiegészítésnek az időpontját meghatározni. Azt beszéltük a koalícióban, hogy szeptember végéig a költségvetés kiegészítésnek meg kell történnie, de mondom, hogy egy csomó helyzetet még világosan látni kell, hogy ne okozzon a kormány nagyobb bajt a következő esztendőre, mint amennyit megoldani látszik.
Akkor a jövő évi költségvetéssel kapcsolatban az reális elvárás, így a ritmus eltolódás okán kérdem, hogy december közepéig elfogadják, ezt mondta a kormányfő, hogy ez lenne a szerencsés.
Persze, tehát az a költségvetés módosítása nem áll föltétlenül összefüggésbe. Én azt szeretném, hogyha már novemberben belünt lenne a parlamentbe a költségvetésnek a tervezete. Eredetileg, amikor a koalíciós tárgyalásokat folytattuk, akkor volt arról szó, hogy próbáljuk meg jó idejében elfogadni a költségvetést. A több éves költségvetést, a beruházásokra egy ilyen multianuális költségvetést kellene elfogadni, ami a következő éveknek is a beruházás összegeit, kereteit és irányát megszabja. Ez jó a gazdasági élet számára is, mert tudja az ember...
Tud tervezni, igen.
A pénzügyminisztérium nincsen hozzászokva arra, hogy idejébe készítsen költségvetés tervezetet, és hát a másik nagy probléma, amit én itt ebben az időszakban láttam a koalícióban, a koalíció működésében, hogy a politikai döntéseket legalább két esetben felülírták a hivatalnokok, amit én elfogadhatatlannak tartok, minősíthetetlennek tartok. Ebből volt vasárnap egy nagy cirkusz, azt mondtam, hogy ilyen körülmények között a koalícióban azt gondolni, hogy a kormány vezeti az országot, ostobaság. Hogyha mi eldöntünk valamit a koalícióban, például azt, hogy a fogyatékkal élő személyeknek és az ő segítőiknek a finanszírozása átkerül az állami költségvetésbe teljesen, mert most osztva van az önkormányzat és az állami költségvetés között, és utána azt mondja a pénzügyminisztériumban egy könyvelő, hogy ő ezzel nem ért egyet, és a koalíció ezt lenyeli, akkor tovább értelmetlen koalíciós kormányzásról beszélni, meg egyáltalán kormányzásról beszélni, akkor jöjjenek és vezessék ők az országot. Másrészt meg hoztunk egy döntést, hogy a megyei katonai központoknak a finanszírozása a honvédelmi tárcához kerül a megyei önkormányzatoktól, mert nem a megyei önkormányzat a feladata, hogy a megyei katonai központokat finanszírozzák, és hogyha a tábornok úr szól, hogy égőt kell cserélni, vagy vécépapírt kell vásárolni, akkor a megyei tanácsapparátusa ezzel foglalkozik. Ez a hadügynek a feladata, van költségvetése, és amikor ezt a politikai döntést meghoztuk, mindenki egyetértett, és visszajött a hadügyminiszter. Ebben a csomagban egyébként a hatodik tervezetben ez is benne volt, és nem írta alá, nem véleményezte, nem engedte, hogy tovább menjen, mert hogy ők ezzel nem értenek egyet, mert nem tudom ehhez még milyen külön engedély kell. És én erre is azt mondtam, hogy ez így nem működik, ez elfogadhatatlan, és itt nem nagyon extravagáns dolgokról van szó, hanem egyszerűen arról van szó, hogy minden a saját helyére kerüljön vissza. Egyei katonai központok a honvédelemhez, és a fogyatékkal élő személyek és a segítőiknek a finanszírozása az az országos költségvetésben, mert ez nem önkormányzati feladat, nem az önkormányzat adja az igazolásokat, nem az önkormányzat szabályozza ezt a rendszert, és nem lehet az, hogy más végzi a mindenféle egyéb műveleteket, és az önkormányzatnak benyújtják a számlát, és ő fizeti a cégnek egy részét, valóban nem a teljes összeget. Ezért mondom, hogy ebben a pillanatban a pénzügyminisztérium és az apparátus nincsen fölkészülve, mert nem így működött egy csomó olyan döntésnek a véghez viteléhez, amit ez a koalíció egyébként meghozott, meg tud hozni, és ami azért is szükséges, hogy az önkormányzatok jobban működjenek, hogy arra figyeljenek, ami a helyi közösségeknek a fontos, ne egyébben foglalkozzanak, és közben ezt a közhivatalnokok próbálják fékezni. És ezt a reformot kell végrehajtani, mert másképpen a Bolozsán kormány is abba a hibába fog, vagy abba a tévedésbe fog élni, hogy ő vezeti a kormányt, és hát közben nem igaz ez.
A közeg ellenállása az apparátusnak, a rendszernek, így ahogy generálisan szoktuk nevezni, ez azért visszatérő motivum. Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy a két főszereplő, a kormányfő és az államfő jelenlegi mozgásterét hogyan látja ön, elnök úr? Én egyfajta, hát ha nem is aránytévesztés, de egyfajta akkomodációs periódust vélek felfedezni. A bukaresti főpolgármesteri hivatal nem egyenlő a Kotrocseny palotával, és a Bihar megyei tanács nem egyenlő a román kormánnyal. Így jegyeztem fel itt magamnak hirtelenjében a jegyzeteimben. Érzékelhető az, hogy X idő, ugye 60 és 100 nap elteltével lassan felmérik ezek a szereplők az erővonalaikat, a lehetőségeiket, és kezdenek egyre jobban élni vele, mert pillanatnyilag azt látni, hogy az államfő például ezt a közvetítő szerepét hát nem túl sikeresen, vagy nem elég hatékonyan végzi, Bolozsán kormányfő pedig nem elég konciliáns, illetve nem elég párbeszéd képes vagy készséges, akkor, amikor hát vitatott ugye koalíciós kérdéseket kell áttárgyalni, és úgy gondolja, hogy megvan az a többség, ami nála annak idején Váradon meg Bihar megyében megvolt, most pedig azért több vélemény van, másak az erőviszonyok. Látszik-e, hogy ez egy tanulási folyamat?
Ha politikai elemző lennék, akkor ezt nagyon részletesen ki tudnám fejteni, hogy mi történik, de nyilván nem ez az én szerepem, úgyhogy erre nem fogok különösebb időt szánni, egy valamit azért megerősíteni tudok csak. Két olyan emberről van szó, akik önkormányzatokat vezettek, és nyilván az egy teljesen más szerep volt, és most egy olyan helyzetben van egyik is, másik is, amely az önkormányzattól messze van, és egy egész országnak, egy egész társadalomnak az érdekeit kell figyelembe vennie. A társadalom pedig nem állatorvosi eset, nem úgy van, hogy a kutyának a farkát egyszer vágjuk le. A társadalomban bizonyos helyzetekben a fokozatosságra kell odafigyelni, és nem lehet egyből egy egész országban egy karcsapással mindent megoldani. És másik, ami érezhető, hogy mindkét politikai vezető a részletekbe szeret elmélyülni. És államfőnek, kormányfőnek bizonyos esetekben kell a részletekkel foglalkoznia, de hogyha minden egyes területnek a részleteire koncentrál, akkor valószínű, hogy el fog veszni az erdőbe, és egyszer már nem fogja tudni azt, hogy épp befele megy az erdőbe, vagy kifele. És nyilván ehhez időre van szükség, de mindkét személy a teljes jó indulat vezérli azt, illetően, hogy a az országot működőképes állapotba tartsák, és hogy középtávon, hosszútávon az emberek életét kiszámíthatóvá és biztonságosá tegyék. Ehhez semmi kétség nem férhet hozzá, sem Dán esetében, sem Bolozsán esetében. Aztán a többit nyilván nekik kell megoldaniuk, mert hát ők vezetik, egyik az ország államfő, a másik a kormány miniszterelnöke, és amikor ők ketten beszélnek, akkor az ő dolguk, hogy a vitás kérdéseket rendezzék. Én nem látom ma, hogy lenne olyasmi, ami nem rendezhető, nem rendezendő, de valóban két nagyon hasonló profilú ember, két különböző felelősséggel és lehetőségekkel járó az ország két legmagasabb tisztségébe került.
Beemelték a xenofóbiát, az idegen gyűlöletet a legutóbbi események a közbeszédbe. Bukarest, Nagybánya, Kolozsvár, vendégmunkások ellen elkövetett atrocitások, és itt ugye az AUR-nak jócskán van ebben szerepe. Miközben a NOADRAPTA és az SOS migráns ellenes tüntetését letiltották Bukarestben. A PSZD pedig jól meglovagolja ezt a helyzetet, hiszen törvénymód próbálja elérni azt, hogy a migránsok, az ukrán menekültek és egyéb menedékkérők fizessék az úgynevezett TB-t, a rájuk eső részt. Hogyan lehet ezt ellensúlyozni, azon kívül, hogy ön nyilatkozott, illetve volt egy FB bejegyzése, amire azért meglepően agresszív válaszokat olvastam. Elgondolkodtatott az az igazság.
Romániában nincsenek migránsok, úgy, mint Nyugat-Európában. Nincsenek illegális migránsok, nem a volt befolyási vezetekből vagy egykori gyarmatokról jönnek. Olyan vendégmunkások vannak, akiket idehoznak a romániai munkaadók, mert nem kapnak a piacon, a romániai munkaerőpiacon megfelelő munkaerőt. És a magyar vállalkozók is hoznak, és a románok is, és a multinacionális cégek is hoznak. Tessék elmenni vendéglátóipari egységekbe, Torockóra, Székelyföldön, bárhol, és nagyon gyakran találkozunk olyan emberekkel, akik egy évre, másfél évre, két évre teljesen hivatalosan munkavállalni jöttek Romániába. Ezek nem illegális migránsok, és ezt el kell mondani ezerszer. Különbséget kell tenni a között, hogy én munkaadóként keresek olyan munkást, aki elvégzi a feladatokat, és így van a nagyvárosokban azokkal, akik a szolgáltatási szektorban, főleg a élelmezési szektorban dolgoznak, és ezt lehet mindenhol látni. De ezek legálisan érkeznek, bizonyos ideig itt vannak, és aztán utána hazamennek, vagy meghosszabbítják a munkavállalást. Különbséget kell tenni, kötelezően különbséget kell tenni. Ezeknek többsége ázsiai, távol-keleti országokból érkezik. És ilyen szempontból én azt tapasztaltam, azt látom, hogy a következő években Romániában évente 100-120-130-140 ezer olyan munkahely van, amire helyben éppen azért, mert nagyon sokan elmentek Romániából, vagy nem vállalják a különböző típusú munkákat, továbbra is fognak hozni vendégmunkásokat, akik itt dolgoznak, és főleg a szolgáltatóiparban, az építkezési iparban lesznek jelen. Ezt nem fogjuk tudni megúszni, mert körülbelül ekkora az éves deficit a munkaerőpiacon. Az, hogy az AUR és a hozzácsatolt részek, SOS, meg a NOADRAPTA, meg ezek mit mondanak? Hát nem mondanak semmit, amit eddig nem mondtak volna. Annyi történt, amit mindig mondtunk, hogy a verbális erőszak előbb-utóbb fizikai erőszakba csap át, ezért kell a verbális erőszakot mindig visszautasítani és büntetni, és amit a Dan Tenászet tesz, az pontosan ezt igazolja vissza, amit mi évek óta, évtizedek óta óvni próbáljuk a társadalmat. és most is nagyon határozottan kell föllépni egyrészt a hatóságoknak. Én tudom, hogy a belügyminisztérium vizsgálja ezeket az eseteket. Tegnap erről tájékoztatott a belügyminiszter bennünket, és bízom abban, hogy megfelelőképpen fogják megbüntetni ezeket az embereket. Aztán természetesen van ennek egy másik olvasata, hogy kifizet társadalombiztosítást. Nézze, azzal semmi baj nincsen, hogy aki a román költségvetésből valamilyen juttatást kap, abból fizessen társadalombiztosítást. Mert ez az alap, hogy mindenki, aki kap jövedelmet, ilyen vagy olyan címszó alatt, munkából vagy állami segélyből, az a jövedelem után fizesse be a társadalombiztosítást, mert másképpen fenntarthatatlan az egészségügyi rendszer. Azt nem lehet, hogy kivételezzünk, kivételeket egymásra halmozunk, és utána az egyéb jövedelmekből, az áfából, a személyi jövedelemadóból, meg egyéb jövedelmekből, a különböző illetékekből kipótoljuk az egészségügyi biztosításnak a költségvetését. És ezért én egyáltalán nem látom elrugaszkodottnak azt, hogy aki segélyt kap, hogy ukrán menekült, vagy máshonnan érkezik Romániába, és az állami költségvetésből segélyt kap, igen, abból a társadalombiztosítási összeget visszatartsák.
Én ez az pusztán az időzítésre utaltam.
Nem, hogy... az időzítés azért nem érdekes ebben a pillanatban, mert most van az a reform, amikor egyébként a kivételeket a kormány kivezeti. És akkor nem lehet, hogy kivezeti a kivételeket, és akkor valakit bent, hogy mégis a kivételezettek között, mert akkor a kivételezettek közül kiveszel, miért fogadná el, vagy miért ne lenne fölháborodva, ha azt látja, hogy a másikat bent hagyott. Ez nem a háborús menekültek ellen van, ez nem az egyik vagy másik társadalmi csoport ellen van, hanem egyszerűen azt az alap filozófiát követi, hogy a társadalom biztosításba be kell fizetni mindenkinek. Ha nem fizetünk be, nem lesz amiből a szolgáltatásokat később állja az állam.
Minden kormányzati szerep, mint általában ugye a hatalmi struktúrák erózióval szembesülnek, amint meg kell hozniuk a nem föltétlenül népszerű döntéseket, és most egy ilyen periódust élünk meg, amikor jönnek sorra ezek a csomagok, amelyek karcsúsítanak, észszerűsítenek, megszorítanak, népszerűtlen ugye döntések. Itt van néhány megoldás, vagy néhány technika arra, hogy mégis az erózió, és a tulajdonképpen kormányzati tényezőként a szövetség erózióját csökkenteni lehessen. Ez nyilván a kommunikáció lenne az egyik fő csapásirány. Van-e a szövetségben erről alapos terv, elképzelés, hogy milyen kommunikációs stratégiával csomagolják, illetve teszik közzé, mivel társítják ezeket a döntéseket azért, hogy a szavazó, a polgár az megértse, átérezze ezeknek a fontosságát, a hatását, és tulajdonképpen úgy fogadja el, hogy nem tetszik, ami van, de lássa azt is, hogy ez mit céloz, és hogy másfél-két éven belül a történet mederbe kerül.
Inkább azt mondanám a kommunikációs stratégia kifejtése helyett, mert nyilván, hogy az változhat, változik, mindig kell alkalmazni a korhoz, hogy a legfontosabb számomra továbbra is az, hogy őszintén beszéljünk és átláthatóak legyenek a döntések. Őszintén beszéljünk akkor, amikor a problémákról van szó, arról is, hogy ki okozta, arról is, hogy hogyan lehet megoldani, és tegyünk meg mindent, hogy a társadalom teherviselése az, ha lehet, akkor egyenlően oszlódjon, illetve, hogy középtávon már lehessen azt mondani, hogy ha a dolgokat helyre tettük, akkor ismét lesz gazdasági növekedés, ismét lehet másképpen tervezni a holnapot és a holnap után. De ez a legfontosabb. És ezért én azt mondtam a kollégáknak is, hogy mindig az empátián, a megértésen, az alázaton túl őszintén beszélni, elmondani mindig azt, hogy mi a helyzet, és hogy arra milyen megoldások lehetségesek. Ez van, amikor elfogadhatóbb a társadalom részére, van, amikor kevésbé elfogadható, de egy biztos, hogyha az állam a polgárok szolgálatában áll, és el tudjuk végezni azokat a reformokat, hogy a polgárok azt érezzék, hogy az állam értük dolgozik, nincs különbség egyik vagy másik egyéni és társadalmi csoport között. Ha azt látják, hogy az állami apparátusból a privilégiumokat kivezetjük, és megszűnnek ezek a kasztok, mert ugye az igazságügyi rendszer ez egy ilyen kasztként működött, meg még vannak ilyen csoportok, akkor azt gondolom, hogy a nehéz vagy a fájdalmasabb döntéseket is az emberek könnyen elfogadják. Egy biztos, hogy nem fenntartható az országban az, hogy van közel 10%-os deficit, mert azt valamiből finanszírozni kell. Ott, ahol nincs pénz, ott nem lehet költeni. Vagy ha költesz, azt csak kölcsönből tudod költeni, azt meg előbb-utóbb vissza kell adni. Ezért nekünk el kell jutni oda, hogy fokozatosan a következő 5-6 évben költségvetési deficitet lehozzuk 3%-ra, és most ugyan sokszerűen hat egyik-másik döntés, de igazából nem sok terápiáról beszélünk, és hogyha ezt fokozatosan tudjuk csinálni, és a gazdaságot be tudjuk indítani a következő évben, akkor azt gondolom, hogy egyensúlyba kerülünk. De az őszinte beszédnek, és az egyenes beszédnek, és az állam polgárok szolgálatába helyezésének nincsen alternatívája, mert ez az egyedüli módja annak, hogy a bizalom visszaálljon az állam intézményei és a polgárok között. Ma nincsen bizalom, ma hiányzik ez, és hogyha azt nézzük, hogy miért hiányzik, azért mert a polgárok elégedetlenek az állam működésével, és én nem is csodálkozom, hogy elégedetlenek, mert én, aki bizonyos mértékben belülről látom, bár nem vagyok a kormánynak a tagja, de a koalíció egyik vezetőjeként belülről látom ezt a működést, én magam is elégedetlen vagyok. Hát minden nap olyan újabb és újabb fölháborító helyzetekre derül fény, amit az egyszerű ember is visszautasít, én se tudok elfogadni, és akkor itt mondhatnám hosszú ideig, és sorolhatnám, hogy a költségvetésből mi, mire megy, és miért nincsen pénz. Ugye most az egészségügyről is beszélünk, és ott is azt látjuk, hogy rendet kell teremteni, és az egyik az a rendteremtésben, hogy hogyan viszonyulnak a különböző egészségügyi intézmények a beteghez, és hol nyújtanak szolgáltatást azért a pénzért, amit az állam kifizet a szolgáltatónak. És akkor ezt így lehetne hosszan sorolni, hogy miért van az, hogy az egészségügyre nyújtott pénzeknek a fele az a kórházak fenntartására megy, a kórházaknak a 85%-a a költségvetéséből a bérekre megy, és akkor mi jut a páciensre? És akkor hogyan lehet ott rendet teremteni? És akkor mehetünk az igazságszolgáltatásban, ami a leginkább fölháborító, és fölháborít, hogy az igazságszolgáltatásban dolgozó emberek fölháborodnak, hogy ők elmennek 48 évesen nyugdíjba. Hát hogy a jó Istenben el egy ilyen dühös egy polgár, amikor azt látja, hogy 48-50 évesen nyugdíj van, nagyobb a nyugdíja, mint volt a bére, és még meg is van haragudva, hogyha valaki ezt rendszerbe akarja helyezni, és azt akarja mondani, hogy amit az állam ilyenkor meg kell, hogy tegyen, hogy te is ugyanaddig dolgozol, mint a szomszédod, aki nem ügyész, nem bíró. Szóval én azt gondolom, hogy az őszintességnek, az ellenes beszédnek nincsen alternatívája, és minden egyes nap arra kell törekedni, hogy az állam a polgárok szolgálatában legyen. Aztán vannak nekünk a speciális ügyeink, itt van a marosvásárhelyi iskola ügye, ugye ez volt az utolsó olyan nagy kezdeményezésünk, ami a középiskolai rendszerünket, az általános elemi középiskolai rendszerünket kiegészíti, és az most be fog indulni. A nyáron nem tudom hányszor beszéltem a miniszterelnökkel erről, szinte naponta, de mindenféleképpen 2-3 naponta a tanügyminiszterrel.
Ez a többszöri oda, beszéd.
Hogy indul az iskola a jövő héten Marosvásárhelyen.
Ez a többszöri beszéd, ez arról szól, hogy bokros teendőik, vagy hogy fokozatosan kell megértetni, vagy többször kell visszatérni, hogy megértsék a történet lényegét és fontosságát.
Vissza kellett élni azért, hogy az apparátusban, ahol elakadt, ott újraindítsák. Nem a miniszterelnökkel, meg a miniszterrel volt a baj, ők értették, és...
Megint a struktúrával tudták, volt.
Hanem, hogy egyszerűen volt, aki mit amott...
Akadékoskodott.
És a tavaly elfogadott törvényhez nyilván hozzá kellett tenni a módszertant a tárcának kell elkészítenie, de hát a tárca az nem a miniszterből és az államtitkárból áll, hanem a hivatalnokokból. A hivatalnokok pedig nem siettek, hogy szépen fogalmazzak, meg hát egyik másiknak az emlékeiben ott volt a korábbi 2016-17-es történet, amikor a Rákóczi miatt embereket meghurcolt a korrupció ellenes ügyészség, holott nem volt semmiféle korrupció, és így tovább. Na, szóval folyamatosan kellett egyeztetni, biztatni, előről kezdeni, és az ilyen ügyeket mi mindig prioritásként kezeljük, és ezekben az ügyekben úgy látom, hogy azért előre lépünk, mert a mi közösségünknek most a mindennapi problémákon túl, meg hát nyilván az ugyanúgy probléma román embernek, magyar embernek. Az országban ott vannak a mi specifikus ügyeink, és azokra nekünk külön kell figyelni, és figyelünk is.
Erre akarok rákérdezni a beszélgetés fináliában, hogy tegnap startolt el ugye az őszi parlamenti ülésszak. Mindig van egy egyeztetés a frakciókon belül, hogy akkor milyen prioritásokat, milyen törvénytervezeteket, vagy milyen témákat tűznek napirendre, juttatnak révbe. Pillanatnyilag az RMDS szempontjából melyek azok a legfontosabb törvénytervezetek vagy tematikák, amelyeket fölvállalnak ebben az őszi szesszióban, és hát jó eséllyel vagy végig tudnak vinni, vagy elindítanak egy olyan úton, ahonnan már nincs visszatérés.
A tegnap volt egy frakció megbeszélésünk, az inkább a felelősségvállalásról szólt. Második napi rendi pontnál beszéltünk a prioritásokról, azt a frakcióvezetők pár napon belül fogják bemutatni.
Elnök úr, köszönöm a beszélgetést. Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke volt a mai Tetőterasz vendége. Visszatérünk még majd kormányzati, illetve államigazgatási kérdésekre, és nyilván a kisebbségi vonatkozásokra is itt a Tetőteraszon, és újra majd igénybe vesszük az ön idejét, türelmét és szakértelmét. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap jelentkezünk újból a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.